Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Esemény.
A tervek szerint rekordszámú 2200 maskarás és 70 busó csoport vesz részt a hagyományos mohácsi téltemető tavaszköszöntő népszokáson, az idén február 16-a és 21-e között zajló 15 helyszínen 200 programot kínáló busójáráson. Az esemény 6 napjára összesen több mint 100 000 látogatót várnak, a kiemelt napokon szombaton és vasárnap pedig 40-45 000 érdeklődőre számítanak. A látogatókat elsősorban folklór műsorokkal szórakoztatják, így néptánccsoportok fellépésével, busócsoportok bemutatóival, táncházakkal, gyerekprogramokkal várják a hozzájuk érkezőket az év hagyományosan legnagyobb helyi ünnepére készülő mohácsiak. Vasárnap délelőtt az új mohácsi révnél látványfőzéssel, zenével kínálják a vendégeket a tradíciónak megfelelően csónakokkal a szigetről átkelő busócsoportok, míg a délszláv zenével kísért mindennapos táncházak egy részét esőbiztossá tették. A borzas bundába bújt faállarcosok a mohácsi piac fedett részén is mozgásra hívják az érdeklődőket. A gyerekeknek koncerteket tartanak szombaton és vasárnap délelőtt a Kossuth Teátrum színháztermében, míg a Dunapartján közelmúltban létesült Selyemgyár kulturális negyed rendezvénytermében is lesznek programok. További újdonság, hogy a Pajtakult hálózat keretében megnyílik a Kultúrkikötő Mohácson, ahol a néprajzi előadásokon, kézműves foglalkozásokon lehet részt venni, míg a Szent János Hotelben helyi gasztronómiai különlegességeket is kóstolhatnak a mohácsra látogatók. A busójárás leglátványosabb programjait a tradíciónak megfelelően az idén is Farsang vasárnapon tartják meg. A busók február 19-én kelnek át csónakkal a Dunán, vonulnak fel a belvárosban, teszik vízre a farsangi koporsót, avatnak új busókat és gyújtanak hatalmas mágiát a város főterén. A busójárást első magyarországi elemként vette fel az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára, az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezete az UNESCO 2009-ben. A népszokás idei részletes programjairól a www.mohacsibusójárás.hu címen és a Mohácsi Busójárás hivatalos oldala nevű Facebook oldalon található bővebb tájékoztatás.
Színház.
Három előadással mutatkozik be a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház február 17-e és 19-e között a 11. vendégváró fesztiválon Budapesten, a Betlentéri Színházban. A Vajdasági Társulat tabu döntögető és progresszív előadásokkal, köztük egy premierrel lép színpadra. A Betlentéri Színház kiemelt célja, hogy a határon túli társulatok megmutathassák a fővárosban értékeiket, művészetüket, idézi a tájékoztató Váci Lászlót, a Betlentéri Színház ügyvezető igazgatóját, aki szerint a fesztivál által még szélesebb képet kaphat a közönség a magyar kultúráról. Február 17-én, amikor Isten Hasbarúg című produkciót láthatja a közönség, Lovas Ildikó azonos című regényét Urbán András vitte színre, de az ő rendezésében szerepel a programban az Úr nevében című darab is. A harmadik napon Gunilla Böteusz, svéd író, a Föld fia című drámája lesz látható Hegymegi Máté rendezésében, a drámát Szappanos Gábor fordította. A vendégváró fesztivál programja a Betlentéri Színház honlapján érhető el.
Fotó.
Kiállítást rendeznek Berlinben a Fortepán magyar közösségi online fényképgyűjtemény anyagából. A német fővárost magyar turisták szemszögéből bemutató tárlat bekerült a művészeti ág egyik legrangosabb nemzetközi fesztiválja, az Európai Fotográfia Hónapja hivatalos programjába. Február 16-ától április 7-ig látogatható a berlini Magyar Kulturális Intézetben. A Fortepán több ezer berlini vonatkozású felvételéből és a CHB archívumából válogatott kiállítás középpontjában az 1973-as év áll. Akkor nyílt meg Kelet-Berlinben az egykori NDK fővárosában a Magyar Kultúraháza, amely gyorsan a helyi kulturális élet egyik központja lett, és akkor volt a városa Witt néven is ismert világifjúsági találkozó házigazdája. A Kelet Woodstockjaként is emlegetett fesztivál eseményei jó részt a Magyar Intézet közvetlen közelében zajlottak. A magyar turisták és az intézet hivatásos fotósainak képei azonban nem csak a kelet-berlini belváros és a béketábor legnagyobb szabású ifjúsági rendezvényét mutatják be, mert sokan Nyugat-Berlinbe is átlátogattak, ahol színes, izgalmas újdonságokkal teli világgal találkoztak, emelték ki a CHB közleményében. A szétszakított város mindkét felének életét magyar szemmel láttató kiállítás azt vizsgálja, hogy merre jártak az 1973-ban Berlinbe csöppenő magyarok, mi keltette fel az érdeklődésüket, és milyen pillanatokat örökítettek meg. Képeiken siető járókelőket, flower power mintás buszokat, nyüzsgő bolhapiacokat és striptease bárok reklámjait láthatjuk. A Fortepán közösségi online fotóarchívum 2010 óta a fortepan.hu oldalon működik, gyűjtőköre a 20. századi magyar fotográfia. Csaknem 180 ezer darab kiváló minőségű digitalizált fényképet tartalmaz az 1900 és 1990 közötti időszakból, mintegy 3400 fénykép Németországban készült.
Koncert.
Ma este 7:30-kor kezdődik a Pesti Vigadóban a Tánc című hangverseny. A Nemzeti Énekkar Gary Graden által vezetett nemzetközi karvezetői kurzusának díjazottja Jack Epperley vezényli ezt a különleges koncertet a kórusmuzsika kedvelői számára. A hangversenyen olyan elkötelezett kóruskomponisták műveit, egy angol, egy amerikai és két argentin szerző alkotását vezényli, aki között olyan is akad, aki szívesen ötvözi az énekkari műfajokat a tánc karakterekkel, s erre akár az egyházi zene keretei között is örömmel vállalkozik. A hangverseny előtt kurátori tárlatvezetése várja az érdeklődőket a Pesti Vigadó. Somos Csaba karigazgatót Somodi Evelin kérdezte.
Február 16-án nem véletlenül a tánc címet kapta ez az előadás, ugyanis itt több műben is megjelenik a táncnak az érzelem világa, a tánc szimbóluma, amennyiben a zenében lehet erről beszélni, és hát itt egy angol, egy amerikai és kettő argentin szerző műve kerül repertoárra. Kezdjük talán kicsit ezekkel, hogy mit kell tudni ezekről a művekről, hogy jelenik meg bennük a tánc szimbóluma.
A műsor alkotásában nem pusztán az volt a legfontosabb vezérel, hogy a táncról szóljon a koncert, hanem egyfajta olyan érzések, meg olyan lelki állapotok és különleges atmoszférák, amelyeket ritkán hallhatunk kórussal. Így az első darab, Eric Whitakertől, aki egy eléggé ismert amerikai szerző Európában is, Magyarországon is, különösen ami a énekari darabjait illeti, 5 szerelmes héber dal lesz, amelyet a filharmonikus zenekar kiváló vonós négyese fog kiegészíteni. Gyakorlatilag ezek olyanok, mint a tubadúr énekek, finom, szerelmes párbeszéd zajlik férfi és nő között, melyet nagyon érdekes éber motívumok és érzelmes világ, hol szomorú, hol vidám zene ékesít és díszít. Folytatván a koncertműsorunkat, ezután 2 vérpesdítő argentin zene hangzik el, Astor Piazzolától, aki mondhatjuk a legnagyobb argentin szerző, aki a tangót behozta a klasszikus zenébe. Így az első tangó az gyakorlatilag a zenekarunk kiváló hangszereseinek és Bizzák Dóra zongoraművészünknek az előadásában fog megszólalni. Ez a 4 évszak Buenos Airesben című nagyon ismert alkotásának a nyártétele lesz. Majd ezt követően Demeniv Mihály, akit jól ismerünk a Magyar Televízió Virtuózok című műsorából, ennek egyik nyertese volt a művész, fog játszani egy szintén nagyon ismert Piazzolla darabot, melynek címe Liber Tango.
Ő a harmonika művész, ugye?
Harmonika művész, így van, és gyakorlatilag így próbálunk az első fél időben egy olyan alaphangulatot és egy fővezér motívumot mutatni, amely mégiscsak a táncról vagy a tangóról szól, mert majd ez lesz a második fél időnek is gyakorlatilag a uralkodó műfaja. Nem sietvén, a szünet előtt lesz egy kakukktojás, egy nagyon izgalmas angol darab, angol szerző, Jobby Talbot, akinek egy nagyszerű ciklusából választottunk egy tételt, pontosabban a Carmen nagyunk választotta a darabot, ő hozta magával Angliából, melynek a címe Santiago, ez utal arra a városra, ahol a Zarándok út véget ér a híres Szent Jakab Zarándok út, az El Camino, melynek a végig járása igen nagy próbatétel. Nos, az angol szerző minden ilyen nagy állomásról írt egy-egy tételt, elég tekintélyes nagy tételt, 17 szólamú kórusra. Az első tétel egyébként Roncavalos, utána Leon Burgos, és az utolsó tétel Santiago de Compostela. Mi ezt az utolsó tételt fogjuk megszólaltatni ebből a darabból, ahol a vándorok egymást segítve és egymást biztatva jutnak előrébb, majd mikor meglátják a katedrálist Santiago-ban, egy nagyon örömteli hálálkodásba kezdenek, egy nagyon táncos zenébe, ha szabad ezt így mondani, és ez zárja az első félidőt.
A második félidőben pedig egy művet adnak majd elő, de egy nagyon fontos művet Martin Palmeritől, akinek azért is érdemes lehet megjegyezni a nevét, hogy neki a stílusának egy jellemzője, hogy az egyházi zenét és a tangót egyformán úgymond szereti alkalmazni. Ebben a művében is így lesz, hogy ezt a kettő stílust mixeli?
A darabnak a címe egyébként pontosan Misa a Buenos Aires, tehát Buenos Aires-i mise, Misa tango, tehát valóban így van, hogy a mise kötelező tételeit gyakorlatilag végig tangó fajta hangzásba és ritmusba alkalmazta, használta, melyet szintén kiegészíteni fog a Nemzeti Filharmonikus Zenekar kiváló vonós ötöse, és Bizzák Dóra zongora művészünk, és az előbb említett Demeniv Mihály harmonika művész, és Busa Gabriella, aki a Nemzeti Énekar kiváló alt énekes művésze.
Említette, hogy egyfajta érzelemvilágként is megjelenhet a tánc, és hogy az énekkari műfajja lesz mennyire nehéz összeegyeztetni, akár itt a szerelmes dalok esetében.
Igen, hát nem is csak azért, hogy nehéz összeegyeztetni, hanem egyáltalán a repertoár, ami a táncokat illeti, inkább jellemzi a zenekari repertoárt, ha csak a polkákra, valcerekre, keringőkre gondolunk, a Johann Strauss-szól, vagy Johannes Brahms-tól. Énekkari táncirodalom ilyen szempontból jóval csekélyebb.
A karmesterről még nem ejtettünk szót, pedig ő sem először lép színpadra itt a csapattal, nem először csatlakozik a Nemzeti Énekkarhoz. Róla előzetesen mit érdemes tudni, mire számítsunk tőle?
Jack Eppley, fiatal angol karnagy, úgy jött a mi látóterünkbe, hogy a tavalyi évben szerveztük meg a Nemzeti Énekkar első nemzetközi karnagy mesterkurzusát, amelyre 6 tehetséges fiatalt válogattunk be, és ez a 6 karnagy a kurzus végén bemutathatta tudását egy zárókoncert erején belül a Zeneakadémia nagy termében. És ekkor ezen a rendezvényen az énekkar művészei szavaztak, egy belső szavazás volt a legjobb versenyzőről, vagy a legjobb részvevőről, akinek a díja egy koncert. Úgyhogy gyakorlatilag ez az a jutalom koncert, amit a Jacknek ajánlott fel a Nemzeti Énekkar. Hadd mondjam el a Jack Eppley-től, hogy nagyon szép helyeken fordul meg, és dolgozik angol együttesekkel, de sok versenygyőzelem van már a háta mögött, és mondhatjuk, hogy korosztályának egyik legígéretesebb tagja.
És még egy utolsó kérdésem lenne a készülésre vonatkozóan, így a fellépés előtt önkarigazgatóként hogyan ítéli meg, hogyan telt ez a közös munka? Egyrészt sok művet játszik, nagyon sok szereplő, rengeteg közreműködést igényel, azt gondolom. A felkészülés hogyan nézett ki ez a gyakorlatban?
Igen, magunk részéről volt egy előkészülés természetesen, és akkor most ővele is ezt a programot összetesszük. Legvégén hozzájönnek a hangszeres muzsikusok, de nagyon lendületesen, jókedvben és nagyon lendületesen telnek a próbák, úgyhogy remélhetőleg egy nagyon izgalmas és egy szép, mondhatjuk, egy farsangi koncert lesz ez a táncos műsorunk.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy mindenre elszánt apa, érzelem nélküli bűnözők és kegyetlen leszámolások. Pörgős krimit írt Bihari Péter. A Parabellum című könyv Németországban élő főhőse olyan férfi, aki nem tudja feldolgozni a tragédiát, ami a lányával és elvált feleségével történt, de nem is sejti, amikor bosszút esküszik, hogy olyan dolgokkal kell szembesülnie majd, amelyekről jobb lett volna, ha nem tud. Régi bajtársai segítik abban, hogy eljusson a maffia főnökig, akit egyébként a rendőrség is keres. Bihari Pétert arról kérdezem először, ebben az új regényében milyen olyan motivum van, ami a korábbi krimieiben nem szerepelt.
Ennek a könyvnek maga a bosszú a lényege, illetve hát maga az, hogy segít-e ez valamit is az emberen, vagy sem. Illetve az albán maffia itt Németországban, ahol én élek, eléggé aktívan működik. Magyarországon már kevésbé, a 90-es években ők is aktívak voltak az ukrán és az orosz maffiával egyetemben. Akkor még az arabok is labdába rúgtak. Itt Németországban rettenetesen, illetve Franciaországban rettenetesen aktívak, főleg a prostitúció, gyermekprostitúció, illetve a kábítószer. És hát az egyik oka az, hogy a könyvet az albán maffia köré szőttem, az, hogy itt ez napi szintű problémákat jelent. És ugye hát az ember abból táplálkozik, amihez hozzájut, én itt ehhez jutok hozzá. De maga a vezérfonal itt az volt, hogy egy hogy is mondjam, a delelőjén túljutott férfi ember neki jár-e, vagy jut-e szerelem még. Nem akarom előni a poénokat belőle, tehát nem akarok spoilerezni, de van benne egy-két csavar, és hát itt maga a lényeg a bosszú volt.
Erről a férfiról sem még szó. Azért ez egy jóvágású, öntudatos, bár némiképpen megviselt ember, hiszen elhagyta a családja, a felesége, és végülis ez a bosszú őt hozzásegíti ahhoz is, hogy visszataláljon egy útra, nem?
Igen, és pont az a csattanója, vagy az apropója ennek a dolognak, hogy egy ember életében bekövetkező baromi nagy negatív történés vagy behatás is válthat ki pozitív hullámokat, illetve ezekre a hullámokra felülve, vagy ezeket meglovagolva teljesen meg tudja fordítani az ember az életét, már akkor is, amikor letett róla. Bú egy Magyarországon élő szolgáló rendőr, ENSZ katona, válás után kiköltözik Németországba, ő követi a lányát, a feleség volt feleségéhez nem kötik erős szálak, de a lányához igen, és hát itt történik egy olyan tragédia, ami kiváltja belőle ezt a válaszreakciót. Valóban igyekeztem egy olyan karaktert összehozni, ami nem egy átlagos férfiről szól, de valahol mégis, mert tehát kerülöm ezeket az amerikai
kliséket,
tehát ezeket próbálom mindenféle szinten távol tartani a könyveimtől, mert ezek ilyen nagyon mézes mázosak, és az élet nem az. Tehát itt teljesen egyszerű emberekből lesznek hősök, negatív szereplők, emelkednek ki a tömegből, vagy akár csinálják meg a saját szerencséjüket, vagy járják be a saját útjukat.
Ha már az amerikai filmeket említi, ugye az ember valahogy olyan természetesnek veszi ezekben a filmekben, hogy ha van egy magányos hős, akkor pillanatok alatt tud maga köré egy csapatot szervezni, akik majd őt támogatják a céljai elérésében.
Igen.
Itt is ez történik, azzal a különbséggel, hogy itt mindenkinek, aki a csapatában benne lesz, látjuk az előéletét, vagy legalábbis jobban megismerjük, és tudjuk, hogy ki volt, és miért áll rá ilyen könnyen, hogy segítsen a leszámolásban.
Nézd, igazából azok az emberek, akik ezekben a körökben szocializálódnak, fiatalon kerülnek be egy fegyveres közegbe, ezek az emberek, saját tapasztalatból beszélek, ezek az emberek életre szóló bajtársiasságot, ha nem is fogadnak, de ez egy haláltermészetes dolog, hogy akár 20 év múlva is bármikor csörög a telefon, és valamelyik ex-csapattársa hívja, akkor megy, mert menni kell. Nagyon sok esetben fogalmazódott már meg történetekben azt, hogy az emberek miért harcolnak, és ebben a könyvben is benne van, hogy igazából csak a társáért. Tehát a magasztos célok, amiket politikusok kitűznek, vagy vallási vezetők, mert tök mindegy, hogy honnan nézzük meg a háborúkat, mindig valakik elkezdik valamilyen magasztos céllal, és általában ők elmennek egy olyan helyre, ahol nagyon jól érezik magukat, és kívülállóként figyelhetik a történéseket, és vannak emberek, akik megvívják helyettük ezeket a csatákat, és ezek az emberek, akik harcolnak valóban azokon a szintereken, aki most tök mindegy, hogy Afganisztánt vesszük, vagy bármelyik, a csapattársáért harcol, senki másért. A magasztos célok nem érdeklik őket, és ez a történet is erről szól, mert sajnos azt tapasztalom, hogy a mostani rendőrség, a katonaság már valamit csiszol ezen a dolgon, de a rendőrségnek még mindig nagyon rossz a PR-ja, nagyon nehezen szívja be azokat a fiatalokat, akikre szükség lenne ahhoz, hogy az állomány frissüljön folyamatosan. És ezt próbálom egy picit kidomborítani abban, hogy ez egy teljesen más életvitel, egy életstílus, egy életérzés.
Az albán mafia felépítését, vagy ezt a családi szerveződést is megismerjük az ön könyvéből, és ott is van egyfajta egymásra utaltság végül is, és a pénz mint mozgatórugó, ugye?
Hát igen, tehát az albán mafia családi alapon szerveződik mindenképpen az a fő csapásirány. Nagyon erős a hierarchia, tehát a vezér szava szent és sérthetetlen, és hát igen, valóban a pénz az egyik fő mozgatórugója, mert iszonyatos összegek felett diszponálnak ezek a klánok. El nem tudjuk képzelni, tehát magyar viszonylatban egy átlag olvasó a 100 millió forintot sem tudja elképzelni. Átlag ember 1 millió forintig, nem azt mondom, hogy el tud számolni, mert el tud számolni, de egyszerűen nem tudja az agy felfogni az összegszerűségeket. Nagyon-nagyon komoly pénzek felett diszponálnak ezek a bűnöző családok.
Igen, de azért itt is beleláthatunk abba, hogy kiből lesz maffia tag, hogy mit kell elviselnie otthon, Albániában, hogy már igen, gyerekkorban azt gondolta, hogy ő ki kell, hogy törjön, és minden áron fog csikorgatva ki, hát és aztán bűnöző lesz.
Tehát, hogyha ha megnézzük, akkor Magyarországon is vannak bizonyos bűnözői rétegek, vagy bűnözői csoportok, akik már a gyereket is arra nevelik, tehát 4-5 évesen elküldik lopni a boltba, és megmondják, hogy mit kell lopnia, mit kell hazahoznia, és ha nem viszi haza, akkor megverik. Tehát én rendőrként találkoztam ezzel, létező probléma. A javítónevelő intézetek tele vannak ilyen gyerekekkel, a fiatalkorúaknak a büntetésvégrehajtási intézete tele van ilyen gyerekekkel. Ők már ebben nőnek fel. Ez a természetes viselkedési forma, hogyha nekem nincs, akkor nem elmegyek dolgozni, és spórolok rá, és mit tudom én, addig húzom a takarót, amíg ér, hanem elmegyek, és elveszem a másét. És ez minden társadalomban benne van, ez nem csak a magyarnak, vagy az albánnak, vagy bármelyik másiknak a sajátossága, ez sajnos az emberben benne van. Hogy vannak ilyen emberek, akik elveszik a másét, ezzel nem fogunk tudni mit csinálni. Nagyon sokan támadtak az elején azért, hogy fegyveres könyveket írok, és hogy hát ez milyen, meg hogy néz ki. És próbáltam megmagyarázni, hogy kellenek a fegyveres emberek, mert ha mindenki puha, és mindenki lekvár, és mindenki birka, akkor jön egy-két farkas, és letarol mindenkit. És kellenek bizony ezek az emberek, akik ezektől a farkasoktól megvédik a többit. Ez a világ pont olyan kemény, mint a középkorban, csak máshogy. Tehát itt is megvannak az erősek, akik hatalmat akarnak, vagyont akarnak, bármit akarnak, és ezért mindenre képesek.
Bihari Péterrel beszélgettünk Parabellum című új könyvéről, amely az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.